Na akkor azt javasolom, hogy olvassuk el a Zsidókhoz írt levél 12. részének. Hát itt a másképp tagolja az új fordítás, de akkor a 4. verstől a 11-ig. Az egy összefüggő rész, mert a mai témánk akkor a szenvedés. Mert a bűn ellen való harcban még nem álltatok ellen egészen a véjaik, vagyis a véltanúságig. A Károli fordításban ez sajtóhiba, hogy végig, a G helyett el kell. Tehát nem álltatok ellen a véjaik, és elfeledkeztetek a bátorításról, amely nektek, mint fiaknak szól, fiam, nevesd meg az Úr fenyítését, és ne csükkedj el, ha megfed téged. Mert akit szeret az Úr, azt megfenyíti, és megostorz mindenkit, akit fiává fogad. Szenvedjétek el a fenyítést, hiszen úgy bánik veletek az Isten, mint fiaival. Hát milyen fiú az, akit nem fenyít az apja? Ha pedig fenyítés nélkül maradtok, amelyben mindenki részesül, fattyak vagytok, nem pedig fiak. Azután testi apáink fenyítettek minket, és tiszteletben tartottuk őket. Nem kell sokkal inkább engedelmeskednünk a lelkek atyának, hogy éljünk? Mert ők rövid ideig a saját elgondolásuk szerint fenyítettek. Ő pedig javunkra teszi ezt, hogy szentségében részesüljünk. Pillanatnyilag ugyan semmiféle fenyítés nem látszik örvendetesnek, hanem keservesnek, később azonban az igazság békességes gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek általa. Szenvedjétek el a fenyítést, ez ennek a központi bátorítása a 7. versben, és ez hozza elénk ezt a nagy témát, hogy a szenvedés, amiből olykor fenyítés lesz, ez a második szakasz lesz majd, és azt hogy lehet elszenvedni. De azért a szenvedéssel kapcsolatban az első kérdés az embernek mindig az, hogy milyen a szenvedés. A Biblia mit tanít erről, hogy hol kezdődött el a szenvedés? Van egy cezúra, ami előtt még nem volt, és ami óta van. Igen, az is már következmény volt, hogy kiűzte. Igen. Az 1 Mózes 3-ban van arról szó, hogy Isten ezt a világot úgy teremtette meg, hogy nem volt benne szenvedés. És amikor Isten meózta a teremtést, az egy olyan szép út a végén, hogy megvizsgálja és megállapítja, hogy minden nagyon jó. Mert így, ahogy van, átadja az embernek. Ránk bízza, hogy őrizzük, és fejlesszük tovább. Ott minden nagyon jó volt. Egyszer úgy képzeldött meg előttem, hogy csupa B betű szóval lehetett illetni a teremtett világot. Ott bőség volt, biztonságban volt mindenki, nem volt félelem, nem volt oka se, hogy féljen. Békesség volt, senki senkinek nem volt ellenfele. És éppen ezért tökéletes boldogság uralkodott. Mi ma pontosan ezeknek a bébetű szavaknak a híjával küzdünk. És lényegében minden szenvedésünk visszavezethető oda, hogy nincs bőség, szükség van, sok minden nélkül szűkölködünk, nincs biztonság, az utcán sem érzi már magát biztonságban. Ugye a tegnap esti Calvin Taylor volt, mert a tegnap előtt is hallottátok. 4 fiatal nevélfélek, és megkéselik, és eltűnnek. És életveszélyes kórházba viszik, állapotba viszik kórházba. Ráadásul a kórház is csak egy nappal később jelenti a rendőrségnek. A rendőrség tegnap elindult fölkutatni a tetteseket. Nem tudjuk, hogy milyen viszonyban voltak, és stb. Csak ennyit tudok én is róla. De megyek az utcán gyanútlanul, és egyszer csak kés van a melkasokba. Szóval nincs biztonság. És nincs békesség sem. Tele vannak az emberek félelemmel, szorongással, aggodalmaskodással. és ez megrendítő számomra, hogy a picikék is már. Mennyi félelem van egy-egy kicsi szívben, hogy megnyílnak. Ők éppen olyan nem közlékenyek, mint ahogy mi meggondoljuk már, hogy kinek mit mondunk el. De amikor kinyílik egy ilyen kicsi szív, a múltkor egész elképettem, hogy mennyi félelem van benne, hogy a szülők együtt maradnak-e, hogy a suliba holnap is megveri az, aki majdnem minden nap meg szokta velni, vagy már az óvodába elkezdődik sokszor. Hogy tényleg szeretik-e őt, vagy csak úgy csinálnak, hiány mondani egy 5 éves képzeljékkel, vagy csak úgy csinálnak. Már tudja azt, hogy lehet mutatni a szeretetet, de az nem igazi. Borzasztó. Megsimogatja valaki, és akkor ez van benne, hogy most igazi, vagy csak csinálják. Szóval sokféle félelem, szorongás, jaj, mit hoz a holnap, az óvodásoktól a vállalkozókig, és a menő művészekig, és menő manókig, mindenkivel ott van sokféle félelem. Nem volt. Nos, tehát a világ tökéletes volt, ahogy Isten megteremtette, és amikor az ember szembefordult Istennel, abban a pillanatban megjelent legelőször a félelem. Ádám és Éva elbújnak egy bokor alá. Isten kérdezi, hogy mi van? Azt mondja, hogy megijedtem, mert szavadat hallottam. Hát addig alig várta, hogy hova jön Isten szavát. Miért fél az Istentől? Mert valami olyat tett, amire Isten azt mondja, hogy lehet. Megjelenik a fájdalom, ott konkrétan arról van szó, hogy betegségek is megjelennek, és fájdalommal szűz magzatot, mondja, addig nem volt a szülésnél fájdalom. Megjelenik a verejték, nem a munka lett a bűnbüntetése, a munka előtte már megvolt, és az ajándék volt. Hanem a verejtékes munka, a hiába való munka, megjelennek a gyomok, azóta sem tudjuk kiírtani őket, a gyomírtóban legfeljebb azt kérünk el, hogy bekerül a szervezetünkbe egy része, és önmagunkat is mérgezzük vele. És megjelenik a halál. Megjelenik a veszekedés, a felelősséget már áthárítják. Azt mondja Isten Ádámnak, miért vettél a fáról? Nem én, hanem az asszony, akit te adtál mellé. Még a végén Isten az oka az egésznek. Az asszony nem én, hanem a kígyó. Az vert át engem, és azért szakítottam. Megjelenik az első vita, veszekedés, amiből aztán világháborúk lettek, meg szomáliai bombázások. Véget nem érő törzsi háború, úgyhogy csak akkor szűnik meg, ha kiirtották egymást. Borzasztó. Megjelent tehát a szenvedés, mint a bűnnek a következménye. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokszor megpróbálják emberek visszapimpongozni Istennek a szenvedésért való felelősséget. Miért ilyen világot teremtett? Nem ilyen világot teremtett. Ezt a világot mi tettük ilyenné. Tehát ha a felelőst keressük, akkor csak magunkra mutogathatunk. És nyilván itt ostoba dolog az, hogy hát nem én voltam, hanem Ádám őrapám, hát miért csinálták ők. Ennek a következménye szenvedünk, nem Isten az oka ennek. Nem szól arra, hogy mi a védő ügyvédjei legyünk, de ezt azért tudni kell, hogy nem ő az oka annak, hogy betegség van, hogy fogyatékosok születnek, hogy csecsemők meghalnak, hogy balesetek vannak, stb. Stb. Egyes-egyedül magunkat okolhatjuk emiatt. Na de itt lép be az, amiről a zsidókhoz írt levélnek ez a szakasza szól, és innentől kezdve jó lenne, ha minél inkább közösen tudnánk beszélgetni, hogy Isten még ezt a rosszat is, amit ő nem akart, föl tudja használni valami jóra. Szenvedjétek el a fenyítést. A szenvedésből fenyítés is lehet, mégpedig Isten kezében. És ebből valami jó jöhet ki. De most szerintetek mit mutat ez egyebek között, hogy Isten ezt a rosszat is föl tudja használni a javunkra? Több jó válasz is létezik rá. Most Isten személyét illetően mit mutat ez? Mi mindent mutat? Több mindent is. A hatalmát mindenképpen. Én ezen csodálkoztam el legelőször, amikor egy kicsit úgy kezdett kinyílni előttem ez a problémakör. Ilyen hatalmas, hogy valamit csinálunk, amire ő előre megmondta, hogy ne csináld, mert ezzel ártasz magadnak, csak csináljuk. áltottunk magunknak. És akkor ezt ő a kezébe veszi, és föl tudja használni a javunkra. Mert Isten hatalmát is mutatja, megmutatja nyilván a szeretetét is, az, hogy ő mindennel a javunkat akarja munkálni. Na de most mégis azért, hogy értsük ezt, hogy akit szeret az Úr, megfenyíti, és megostoroz mindenkit, akit fiává fogad. Hova tegyük ezt, vagy hogyan minősítsük ezt, mert egyszer még egy olyan keserű kifakadást is hallottam egy végképp nem hívő ismerősömtől, hogy ha ez ezzel jár, akkor én nem is akarok az Isten gyermeke lenni. Engem ne fenyítsen, és ne ostorozzon. De most mégis hogy lehet a saját fejünkben és gyakorlatunkban is a helyére tenni? Akit szeret az Úr, 6. vers, megfenyíti, megosztóz mindenkit, akit fiává fogad. Talán megkönnyíti a választ, hogyha az ember onnan indul el, vagy oda akar megérkezni, hogy mi a célja annak, ha Isten kezébe veszi a szenvedést, és próbálgatja azt, mint eszközt az életemben. Mit akar elérni? Mi a célja? Miben? Igen. Hát ez a második talán könnyebb, hogy olyan tapasztalatokat szerzünk, mert az azért magyarázatra szorul, hogy Isten azért próbál, hogy megerősítsen a hitben. Szóval hogy erősödik meg a hitem? Nem mindegy, hát csak mondja, hogy minden. Szerintem
ki is fogod minden az adott szervezésből.
És akkor az erősíti meg a hitemet, hogy no, látjátok, ő ki is hozott. Tehát nem a szenvedés, hanem a szenvedésből való szabadulás.
Is, igen.
Mert ugyanakkor viszont van, akit a szenvedés csak megkeményít, és még inkább szembefordít Istennel. Én sok ilyen emberrel beszélek, milyen Isten az, aki megengedi. Megérdemlem én ezt, a szomszéd sokkal gonoszabb, és annak jó megy dolga. Közeledünk a lényeges kérdésekhez. Szóval akkor mindenkinek minden szenvedése Istentől jönne, amit a javunkra akar felhasználni, vagy pedig van másmilyen szenvedés is. Igen. Én hoztam be ezt a másik Bibliát is, mert én ebben ismerem ki magamat. És pontosan ezt írja Péter apostol itt egy helyen. Senki se szenvedjen közületek, mint gyilkos, vagy tolvaj, vagy gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Tehát van olyan szenvedés is, ami egyszerűen az én cselekedeteimnek a következménye. Valami gonoszságot elkövettem, amiatt bajba kerülök. Nem kell Istenre hárítani. És nem az én javammal akarja azt, lehet, hogy még azt is föl tudja használni, de nem az az oka. Egyszerűen hülyeséget csináltam, akkor éget miattam. Én vagyok az oka, ilyen is. Tehát a Zsidó 12 egy speciális esetről beszél, amikor Isten fenyítő eszköznek használ valami szenvedést.
Akkor az a szenvedés, amiket látom, hogy mit tudom én a saját készségem miatt volt,
a mondat végét nem értettem. Azokon
a saját készségem, hogy mindenki az közkettében kapott szenvedésen, kívüli szenvedésen kapott, azok mind Istenről
valók. Na akkor szűkítsük a kört, igen, igazad van. Akkor azok mind.
lehet, hogy a másik ember engedetlensége miatt én is szenvedek.
Írnes úr. Na, mert akkor az eddigiekből annyi nyilvánvaló, hogy van többféle fajtája a szenvedésnek, nem? Tehát van olyan, ami a saját butaságom egyenes következménye, senki más nem okolhatok, csak magamat. Van olyan, hogy Isten rám enged valami próbatételt, vagy fenyítést, ilyen szavakat olvastunk itt, azért, hogy annak valami célja van. Azért a célját még egy kicsit próbáljuk felfedezni, mert itt háromszorosan is megjegyzi a vége felé, hogy mi a célja. A 10.-11. versenyben van erről szó. Isten nem öncélúan szórakozik velünk, hát nem akarja ő kínozni az övéit, de valamit a szenvedéssel el akar élni. Mi a célja? Igen.
Igazság, békesség és gyümölcsét hozza azoknak, akik megedződtek át.
Igen, tehát azt akarja, hogy megedződjünk, szentségébe részesüljünk, és a szentségébe részesüljünk fölött van az, hogy ő pedig javunkra teszi ezt. Tehát ő mindenképpen a javunkat akarja munkálni egy-egy próbatétellel, ami az ő kezéből jön. A végső cél az, hogy szentségébe részesüljünk. Hogy egyre közelebb kerüljön hozzá az ember, egyre nyitottabb legyen előtte, egyre inkább az ő dolgaival foglalkozzék, és erre különösen ebben a földgyorsult világban látok nagyon gyakran példát a pásztori munka során, hogy egy-egy olyan hívőt, aki kezd elszállni, mert egyre magasabb pozícióba kerül, mert egyre jobban megy a vállalkozás, egyre többen dicsérik, és így tovább, néha beteg ágyba fektet Isten, hogy a nagy rohanásba éri egy baleset, azt nem felejtem el a múltkor. Baleseti klinikán feküdt egy ismerősöm, a nyakától a bokájáig gipszbe, mind a két lábát súlyokon húzták, olyan csigákon, ugye, hogy ne rövidüljön meg. A feje is teljesen be volt patyulálva, két szemet meg egy orrot láttam, amikor oda mentem. Ő hívott, hogy menjek. Évek óta többször hívogattuk őt vissza a gyülekezetbe, meg Istenhez. Mindig nagyon udvariasan lerázott, hogy most éppen valami aktuális, halaszthatatlan, nagy bevételt jelentő feladata van. Most nem ér rá, baleset érte, és ez volt az első mondata, amit mondott, hogy mióta itt fekszem, tudom, hogy igazatok volt. Na most itt nem ez a nagy győzelem, hogy nekünk igazunk volt. Én azért adtam hálát Istennek, miután beszélgettünk ott elég hosszan, hogy nem engedte őt. Nagyon a szakadék szélén volt mászva. Egyik balhé a másik után jöhetett volna, ha ő még tovább szállult abba az irányba és olyan sebességgel. És másként nem lehetett megállítani, a szép szó nem használt, a családtagjainak a komolyabb figyelmeztetése sem használt. Akkor Isten most kivonta a forgalomban, és tetőtől talpig begipszeltette, és gondolkozhat rajta, hogy milyen sebességgel kell haladni. És ez óriási dolog volt számomra, hogy ezt váltotta ki belőle. És nem dühöt, meg elkeseredést. Megértette, hogy mire volt ez jó. Egyébként az tekintetben is tanulságos volt számomra, hogy soha nem azzal kezdi Isten, hogy most elkapja a nyakunkat és megszorongatja. Mindig igével kezdi. Hányszor olvassuk azt, hogy Izraelhez is prófétákat küld. És amikor nem hallgatnak rájuk, és azon keresztül Istenre, akkor mondja Isten, hogy küldtem hozzátok idejében, elmondták, nem kellett, akkor most még Babilon vagy Asszíria, vagy akár melyik sors felütés. Mindig az igével kezdi, ezért fontos nagyon, hogy figyeljünk oda az igére. Sok szenvedés elkerülhető. Hogyha valaki idejében az Isten kedves figyelmeztető szavára hallgat, akkor elmarad a fenyítés. ellenkező esetben az történik, amit gyerekkoromban gyakran hallottunk a kerítésen túlról, ahol élt egy özvegyasszony, és nevelte 6 gyermekén, akik közül 5 fiú volt, és soha nem mondott kétszer nekik semmit. És itt nagyon gyakran hallottuk ezt a mondatot, hogy gyere csak ide, és akkor halk tüfölések hangja hallatszott, valamint ez a sztereotíp mondat, aki nem hall, érezni fog. Ezt mondta nagy szeretettel, megpuhította azt a felüket, és utána emeltek. Sose láttam idegesnek, mérgesnek, kiabálósnak. És nagyon becsületes embereket neveltem, vagy nevelődtek a gyermek. De ez sokszor eszembe jutott az életem próbatételei között, hogy aki nem hall, érezni fog. Mit nem hallottam meg olyan. Ha utólag is, de kész vagyok, most már meghallom. És több olyan ígéret van a Bibliában, hogy mihelyt valaki komolyan veszi, amit Isten mondott neki, és nem vette komolyan, vége a fenyítésnek. De annak ez a célja. A végső célja, hogy szentségében részesüljünk. Hogy Krisztus egyre jobban kiábrázolódjon a hívőben. Ugye itt a hívőkről van szó. Akik fiaivá fogadott. Ez a végső cél. Ezt az igével és a Szentlélekkel munkálja elsősorban. De ha én megmakacsolom magamat, akkor aki nem hall, érezni maga. És jön a remítés. Csak így érthető az, hogy akit szent az Úr, megdolgálja. Tényleg szeretetből, nem indulatból, nem öncélúan, hanem az én érdekemben, és ezzel a célval. Igen? Hát én ismertem azokat a gyerekeket, mert mindegyik szomszéd gyerek valamelyikünkkel járt egy osztályba, nagyon szoros kapcsolatban voltunk, azok nem görcsöltek egyáltalán, csak a fülük érzékenyebb lett.
Értem,
de ugyanez érvényes Istennel kapcsolatban is, hogy nem kell görcsölni, oda kell figyelni. Legyek éppen, legyek nyitva. Egészséges esetben nem jár ezzel ilyen görcs, hogy jaj, most mit kell hallottanom, jaj, most milyen következménye lehet.
De az életből az nem következik, hogyha kerítés van, akkor nem hallás létezik.
Tehát, hogy minden fenyítést ez előzött volna meg, hogy aha, hogy vajon csak akkor jön a fenyítés, ha hiába szólt Isten. Minden esetben szól előtte Isten, de az biztos, hogy valamivel fel akarja hívni a figyelmünket. Most bevallom, hogy amikor itt az előző években ilyen váratlanul, ilyen nehéz egészségügyi helyzetekbe kerültem, én sose kínoztam azon, hogy olyan most mit nem hallottam meg, de azt kérdeztem Istentől, hogy Uram, ezzel mi a célod? Mire akarsz most figyelmeztetni? És volt olyan, hogy eszembe jutott valami, hogy azt azért tudhattam volna is. Nagyon engedetlen voltam, de volt olyan, hogy egyszerűen csak elcsöndesített. Semmi nem lett fontos számomra egy ideig, csak ő megtanította, hogy ez milyen jó, hogy ez nem az élet beszűkülése, hanem elmélyülése. Semmiképpen nem akarom azt, hogy ne gondolkozzunk dolgokról, meg ne elemezzük, de azért néha már bizonyos határon túl nem érdemes analizálni, hogy jelentkezzen, aki biztos abban, hogy nem szólt neki Isten, és most mégis fenyítés alatt van. Lehet, hogy van ilyen. Na, tudom. Hm. Na akkor abban maradtunk, hogy van olyan, hogy a saját butaságom következménye a szenvedés, van olyan, hogy Isten fel akarja használni a javamra, hogy formáljon, tisztítson, fölhívja a figyelmemet önmagára elsősorban, meg sok minden másra. De tud a Biblia olyan szenvedésről is, amikor csak azért kell szenvednie valakinek, mert ő Isten gyermeke, és ezt tudják róla. És ezért javasoltam, hogy olvassátok el a Péter levelétől ezt a szakaszt, amit még azért olvassunk el most. 1 Péter 4.12. És még 5 vagy 6 ehhez hasonló tartalmú bibliai részt olvashatnánk a bűncselekményből. Azt mondja, szeretteim, a szenvedés tüze miatt, amely megpróbáltatásul támadt közöttetek, ne háborogjatok, úgy, mintha valami meglepő dolog élne titeket. Sőt, amennyire részesültök a Krisztus szenvedésében, annyira örüljetek, hogy az ő dicsőségének megjelenésekor is újjongva örülhessetek. Boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért, mert a dicsőség lelke, az Isten lelke megnyugszik rajtatok. Közületek tehát senki se szenvedjen, mint gyilkos, mint tolvaj, mint gonosztevő, vagy mint más dolgába avatkozó. Ha azonban valaki, mint keresztjén szenved, ne szégyenkezzék, hanem dicsőítse Istent ezzel a névvel. Mert itt van az az idő, amikor elkezdődik az ítélet az Isten háza népén, ha pedig először rajtunk kezdődik, akkor mi lesz a vége azoknak, akik nem hisznek az Isten evangéliumába. És ha az igaz is alig menekül meg, akkor hova lesz az istentelen és a bűnös? Akik tehát az Isten akaratából szenvednek, azok is, jót cselekedve, ajánlják lelküket a hűteremtőnek. Tehát itt nem csak megállapítja, hogy szenvedniük kell csak azért, mert keresztjének, hanem ilyen hajmeresztő dolgokat mond, hogy boldogok vagytok, ha gyaláznak titeket a Krisztus nevéért. És hát azért ez a gyalázás nem mindig csak gúnyolódást jelentett, hanem nagyon sokszor fő- és jószágvesztést is, ahonnan a fővesztés a súlyosabbik. Tehát nagyon sok véltani volt és van ma is. Évente több mint 100 000 keresztjén hal véltanú halált ezekben az években is, főleg a muszlim országokban. Tehát ez nem valami túlzás, ahogy a Zsidó 12-ben olvastuk, hogy még a véreig, véltanúságig nem állattatok ellene, ahol mindegy vigasztalja őket, hogy most ne sírjatok már, hogy kellemetlen keresztjének lenni. Tehát még nem kellett meghalnatok a hitetekért, még ez is jöhet. Készüljetek föl rá. Erről van szó a zsidókhoz levélben és a jelenések könyvében is. De azt mondja, hogy boldogok vagytok, hogy gyaláznak titeket a Krisztus nevéért. Most miért lenne boldog valaki, ha a Krisztus nevéért gyaláznák? Ez nagyon fontos. Őjjetek, örvendezitek, boldogok vagytok. Nem mazohista a keresztény ember. A jele annak, hogy Jézushoz tartozom. Ez kétségtelen.
Nekem az ötletem, hogy inkább az ellenkezője, amikor mondjuk valásmértelni róla is esetleg, mert úgy érni, hogy azért azután érzésen van, hogy pont az ellenkezője, hogy inkább azon lenne, hogy az égen érzett, hogy hát akkor most nem tettem meg, és akkor pedig itt lett volna egy lehetőség, hát ha ilyen kapcsoljuk a körülőt, de valamiben is.
Igen. Tehát amikor mintegy megtagadtam, akkor rossz érzésem van, és ha megvallom, akkor ott van ez a boldogság. Ezt akarom mondani. Igen. Igen, de ez egy nagy igazságám, amit Orsi ilyen egyszerűen mondott, hogy jele a Krisztusért kapott szenvedés annak, hogy hozzátartozunk. Tulajdonképpen ez a világ Jézus tanítása szerint őt akarja ütni. És egy-egy ütésnek a szele éri azokat is, akik nagyon közel vannak ő hozzá. És a Krisztus nevéért kapott szenvedés az ezt jelenti. Rajta akartak ütni, csak engem is ért, mert én is ott vagyok az ő közelében. És ez azért boldogság, mert az ő közelében vagyok. Ez a boldogság benne, nem az, hogy fizikálisan vagy lelkileg bántalmaztak. Nem idióták a hívők. De az, hogy a Krisztus nevéért, ez mindenütt ott van. A jelenések könyve, megint mondom, rengeteget beszél, mert akkor nagyon sok véletlenül volt. Akkor indult be az első szervezet keresztény üldözés Diocletianus idejében, az első század végén. Nagyon sok szenvedés és sok véletlenül halál kísérte a keresztények életét. És ott is erről van szó, hogy ha az ő nevéért, akkor az öröm és boldogság. Én legelőször arra figyeltem föl, már időrendben először, hogy amikor először megvertek két embert Krisztusért, Pétert és Jánost behívatják a nagy tanács elé, és azt mondják, hogy Jézusról többet ne beszélt. Mire ők azt mondják, hogy elnézést uraim, mi törvénytisztelő emberek vagyunk, de nem tehetjük, hogy amit láttunk és hallottunk, azt nem mondjuk. Összeverik őket, és megint megtiltják, hogy Jézus nevét kifejtettük. És akkor azt olvassuk a Cselekedetek könyve 5. és 40. versében, hogy ők pedig kijöttek a nagy tanács elől, és örvendeztek, hogy a Jézus nevéért gyalázattal illették őket. Hát a gyalázat azt jelenti, hogy összeverték. Örvendeztek. Mert, hogy ez mint egy mű, ez túlzás azért, de már most majdnem kiszaladt a számon, ez minősíti a Jézustól mért távolságot, vagy a hozzávaló tartozást. Ez tényleg jele annak, hogy hozzátartozik. Azt mondja, hogy ezt ne szégyeljétek. Ha már dolgában óvatkoztok, és azon hallgítotok magatok a embereket, a szégyeljétek, vagy bűnöd, a ti butaságotok. De ezt ne szégyeljétek. Ennek örüljétek. Na most ennek elég nehéz egyedül örülni. És itt nagyon sokat jelent egy másik. Vagy egy másik is gyalázatot kapott a Krisztus nevéért. Tudjuk egymást bátorítani. Én még nagyon jól emlékszem azokra az időkre, amikor édesapádék voltak. Hat fiak, és behívták a hívő fiainkat innen sorba minden évben néhányat katonának, hogy azok hogy sóvárogtak, hogy még egy hívővel találkozhatnának ott. És a bevált trükk az volt, hogy lelki énekeket fütyültek. Szöveggel nem énekelték, mert akkor a politikai tiszthez kellett menni már este a portra, de fütyültek. És ha észrevette, meghallotta egy másik, hogy ez mit fütyült, már kialakult egy kapcsolat, és akkor elbújva valahol tudtak együtt imádkozni, vagy a zubbon zsebben eltudott kis bibliai lapokat, mert kikérkedtük laponként a kis alakú bibliával, egészet nem lehetett bevinni, de néhány lapot meghúzhatta magát, és azt együtt olvashatták, és erősítették egymást. És ha így szúrták le őket, azt mondták, hogy egész más volt. Kettőnket szúrtak le. És nem csak egyedül kellett emberi. De most erre mondhatnák azt, hogy ez mellékes probléma, hogy egyedül vagy csoportosan, de a gyalázatban, akármilyen kicsi vagy súlyosabb szenvedésben éli át az ember, hogy de jó, hogy vannak testvérek. De ez más kérdés, most ezt nem akarom belekeverni. Lényeg az, hogy ezt Jézus természetesnek tartotta. János 15-ben beszél erről részletesen, amikor a tanítványok se értették, hogy miért. És akkor azt mondta, hogy ne csodálkozzatok, ha titeket gyűlöl a világ, engem előbb gyűlölt. Mert a világ azt, ami belőle való, szereti. Mivel azonban ti már felülről valók vagytok, újonnan születtetek. Van valami bennetek, ami idegen a világtól. És a világ nem tudja elviselni. Mint ahogy a János 1-ben írja, hogy a világosság a sötétségben fény lett, de a sötétség nem fogadta be azt. Nyilván nem keresi egyikünk sem a szenvedést, még ezt a változatát sem, amikor Jézusért szenvedhetünk, de ha kapunk belőle, azt tekintjük kitüntetésnek. Az elismerés. A keddi férfiúval mondta valaki, hogy én 20 évvel ezelőtt mit mondtam neki. Meg voltam a én is, hogy vajon mit mondtam. És nagyon érdekes volt, én már elfelejtettem. Ő akkor vezető beosztásban volt, és itt egy őszi evangelizáció megtett. És utána beszélgettünk, együtt imádkoztunk, elmondta az Úr Jézusnak, hogy ő mostantól kezdve neki akar engedelmeskedni, stb. És akkor a búcsúzásnál szinte megijedt, hogy jaj, és mi lesz, hogyha most nekem emiatt hátratételbe lesz részem. És akkor én állítólag azt mondtam neki, hogy ne légy abba biztos, hogy Isten mindjárt ilyen kitüntetésben részesít. És hogy ő ezt akkor nem értette, és hazáig ezen gondolkodott, hogy milyen faragozi dolgokat mondok én neki. És hogy most már érti, hogy ez tényleg egyfajta kitüntetése Istennek, ha ő érte valaki szenvedett. De ez tényleg így van. Na de most megint elsősorban én beszéltem. Még az esetben tanulságos lehetne azért, hogy szerintetek miért van sokszor hívő embereknek több szenvedésben részük, mint a nem hívőknek. Ez nagyon sokszor így van. Akár, most bocsánat, megint a buta fogalmazás, hogy mennyiségileg kimutatható. És néha úgy neki is keserednek, hogy az a piszok nem válogat az eszközökben, és hogy megy nekik. Mindenki egészséges. Én nekem meg nehezebb a sorsom, nehezebb a szívem. Ugyanakkor nem cserélne vele. Tehát tényleg új életük van ezeknek az embereknek, és azt világja oda nem adnák semmiért. De mégis sokszor többet kell szenvedniük. Utkor elkezdtem összegyűjteni, és rájöttem, hogy ennek sok oka van. Istennek az lenne a célja, hogy lássák a nem hívők, hogy hogy szenved egy hívő, és ez is bizonyságtétel.
Hát ez nem önmaga szenved, hanem Jézus van
vele. Hát erre nem gondoltam. Pedig igazad van, mert éppen a kórházban tapasztaltam, hát nem sok hívő ember volt, de egyszer volt egyik alkalom egy hívő bácsi, és az tényleg példás volt, ahogy ő oldozta a betegségével járó sok nyavaját, aztán kiderült, hogy a hívő ember nem dicsekedett vele, csak az úgy kiderült, és távol létében csodálkoztam a többiek. Hát megtárgyalták, hogy valami mégis lehet ebben a vallásosságban, meg a kereszténységben, mert ahogy ő oldozza, az ilyet még nem láttuk, még ezt is mondták. Lehet. Ez nem jutott az ember, de lehet, hogy ilyen is van. Isten felhasználja bizonyságot. De önmagában mitől lesz ilyen szempontból nehezebb egy ember élete azonnal, hogy na most már könnyítek, hogy Istentől érzőbb szívet kapott, mint amennyi addig volt neki, mint amilyen addig volt. De a szenvedés, hogy le kell mondani a régi módszereiről? Hát feladat mindenképpen, de azért nem szokott szenvedés lenni ez. Általában boldogan teszik az emberek. Én legalábbis boldogan hagytam abba az állandó hazudozást. Örültem, hogy megszabadított tőle Isten. Mi azzal éltem fogunk. Tehát ha érzékenyebb lesz a szíve egy hívő embernek, elkezd fájni a másik fájdalma is. Ezt mindenkinek tapasztalom. Kicsiknél is, felnőtteknél is. Egyszerre észreveszi a szenvedőt, és együtt szenved vele. Ha sírjatok a síjókkal, amit Pál ír a római levélben, az megjelenik ösztönösen, az új természet ösztönéből következően. Nekem is fáj az, ami neki fáj. Lehet, hogy nem tudok rajta segíteni, ott tehetetlenkedem mellette, de nem tudok közömbösen elmenni másod fájdalma miatt. Ez már némi szenvedést okoz. Aztán egyszerűen fájni kezd az embernek a bűn a lontása. Ilyenkor gondolok sokszor arra, hogy Jézusnak milyen szenvedés lehetett pusztán az, hogy köztünk kellett élnie. Ő, aki bűn nélküli, látja azt, hogy hát vagyunk itatva a gondolkozáson, az indulataink, hamissággal, képmutatással, önzéssel, alakoskodással, a szívem mélyén egy kis gyilkos lapul, meg tudnám folytani, amikor valamit keresztbe tett. A bűn rontása. Tudom, hogy mit szenvedtem amiatt, hogy lakott mellettünk egy házaspár, és a férfi házban verte a feleségét. És korábban úgy szinte föl se tűnt, vagy nem tudom, hogy jó, de nem emlékszem rá. És a megtérésem után borzalomnak tartottam, és kértem édesapámat, hogy menjünk át, és válasszuk szét őket, vagy mit csináljunk. De hát x ok miatt nem lehetett közbeavatkozni. És attól kezdve szenvedtem. Hallottam a püföléseket, néninek a nyögését, másnap láttam a képfoltokat rajta. Borzalmas szenvedést jelentettem gyerek szívemnek. Szóval a másik szenvedése a bűn rontása, a saját bűneink megléte, mert megmarad az újjászületés után is a bűne való hajlamom. És már nem akarok olyan lenni. A lelki ismerete sokkal finomabbá válik az újjászületés után az embernek, amin az előtt túltette magát, azon nem tudja túltenni. Na szóval sok oka van ennek. Nem ez következik, igen, de az egy más kategória. Sokszor úgy van. Hát sokszor az az oka, hogy azért megy jobban, mert ő nem válogatott az eszközökbe, én meg azért csak megnézem, hogy milyen pénz kerüljön a házba, és inkább legyen az kevesebb. Meg az is oka, hogy akit szeret az Úr, ezt jobban meggyolgálja. Ezt látom ebben a nagy vállalkozásban, mióta ez mehet, hogy egy hitetlen ember sokkal messzebb elmehet, amíg valami balhely történik. A hívőket Isten azonnal figyelmezteti. Ha ő megpróbál valamit ügyeskedve, humboldálva csinálni, mindjárt elejje rá a fület. Szereti annyira Isten, hogy nem engedi annyira elmenni. Talán ez is oka, hogy több ilyenben van részük. Na, hát úgy látszik, hogy ügyetlenül fogtam meg a témát. Nem sikerült szólni titeket. De talán egy kicsit világosabb lett. Nem tudom. A dolog summája az, hogy a szenvedés önmagában rossz, és nem Isten akarta. Másodszor Isten olyan hatalmas, hogy mégis fel tudja használni a jövőnkkal is, és higgyük el, hogy a javunkat munkálja vele mindig. De nem mindig kell őt keresni a dolgok mögött, van úgy, hogy az én butaságomnak meg bűnömnek a egyenes következménye, és meg egyszer azt meg tartsam kiváltságnak, ha a Krisztusért élt valami gúny vagy hátratétel, csak legyen biztos, hogy tényleg ő élette, és nem az én butaságom. Ezt hívők sokszor összetévesztik, és jönnek mikor megrázni, hogy ő a Krisztusért szenvedett, és kiderült, hogy nem. Azért szenvedett, mert beleszólt a másik dolgába, amihez semmi köze. Hallgatnia kell tudni. Ilyenkor megsértődnek. Na, én azt szeretném javasolni, hogy szálljunk időt a közös imádkozásra, és magasztaljuk Istent azért, hogy még a rosszat is javunkat tudja használni. Könyörögjünk azokért, akiknek a hitük miatt kell szenvedniük, és a miénknél sokkal nehezebb körülmények között is ragaszkodnak az Úr Jézushoz. És kérjünk világosságot a tekintetben, hogyha mi találkozunk a magunk életében valami próbával, engedje Isten meglátni a célját. És hadd tudjuk azt mindig tőle elfogadni, addig is, amíg nem értjük, az fontos. Meg ami elmény, mindig Isten lelke, imádkoztuk.